csodálatos Isten jelenlétében lenni. Amikor én újjászülettem, és először imádkoztam úgy igazán az Úrhoz, és megéreztem a Szent Szellemnek a jelenlétét, és éreztem a Szent Szellemnek az illatát. Ma, a dicsőítés alatt ugyanezt az illatot éreztem. Éreztem a Szent Szellemnek az illatát. Dicsőség az Úrnak. Mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében hálát adok neked én is ezért a mai alkalomért. Köszönöm neked, Uram, hogy folytathatjuk tovább azt a megkezdett tanítást, amit tegnap kezdtünk el. Kérlek téged, kérünk téged, drága Szent Szellem, hogy vezess bennünket tovább, Uram. Vezess minket oda, ahova a te akaratodból a mai napon el kell jutnunk. És segíts nekünk, Uram, hogy természetfeletti módon, szellemi módon halljunk tőled, Uram, kijelentést, amely megváltoztat bennünket. A Jézus nevében. Amen. Kérlek benneteket, hogyha hoztatok Bibliát, márpedig a katona nem megy fegyver nélkül ugye a csatába, tehát ugyanígy egy hívő Biblia nélkül nem megy sehova. Hogyha hoztatok Bibliát, akkor két igét meg fogunk nézni. Az első igehely Lukács 17:20-21-ig, a második igehely pedig Efézus 4:17-24-ig lesz.
Lukács 17, álljunk fel, és fennállva van Istennek az igé. Lukács 17:20-21-ig a következőképpen hangzik az Istennek az igéje. Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt néki. Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. Azt sem mondják, ímé itt, vagy ímé ott van, mert az Isten országa közöttetek van. És az Efézus 4:17-24-ig. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévegésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereség vágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való hóembert, aki csalár és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, föltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.
Amen. Foglaljatok helyet. Akkor próbáljuk röviden feleleveníteni azokkal, akik tegnap este itt voltak. Kíváncsi vagyok, hogy emlékeztek-e még arra, most ezt főleg azoknak mondom, akik itt voltak, akik nem voltak itt, azoknak ugye ezt nem mondhatom, hogy emlékeztek-e még arra, hogy tegnap miről beszéltünk tegnap este? A külső sötétségről, és mit mondtunk, hogy hogyan kerülhetünk a külső, nem akarunk oda kerülni, de hogyan kerülhetünk a külső sötétségbe? Ugye azt mondtuk, ugye, tehát úgy lehet összegezni, hogy igazából úgy, ugye, hogyha nem követjük Istent, nem, ugye azt mondtam, hogy a Szent Szellem áramlik, mint egy folyó. Ugye minden hasonlat egy kicsit sántít, de hát maga az ige is azért egy folyóhoz is hasonlítja a Szent Szellemet, és azért azt gondolom, hogy az igei hasonlatok azok jó hasonlatok, tehát azok azért nem sántítanak. De lényegében ugye a Szent Szellem egy folyó, ami állandóan folyik. És az, aki a Szent Szellemben akar járni, vagy a Szent Szellem vezetése szerint akar járni, annak állandóan ebben az isteni folyóban benne kell lennie, és mindig az Úrtól kell hallania aktuálisan, ugye az igén keresztül, és mindig, amit hallunk az Úrtól, annak engedelmeskednünk kell, azt hittel kell fogadnunk, be kell fogadnunk a mi életünkbe, ugye a Jakab apostol levelében is van, hogy szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelketeket. És ugye azt mondtuk, hogy ha ezt nem tesszük, akkor nincs bennünk hit, tehát nem lesz bennünk hit, nem lesz ruhány, úgymond, tehát nem válik krisztusi jellem az életünkbe, nem lesz krisztusi jellem az életünkbe, és nem lesz engedelmesség sem az életünkbe. Tehát a talentumokat, a képességeket, amiket az Úrtól kaptunk, azokat sem használjuk igazából, ugye ez az engedetlenség. És ugye ez miből fakad ez az egész? Abból fakad, hogy nem gyakoroljuk az Úrral való közösséget, és a meglátogatásoknak az idejét nem használjuk fel jól. Tehát azokat a lehetőségeket, amiket Isten ad, nem használjuk fel azokat, és egyszer csak bezáródik az ajtó, és lemaradunk. Ugye nagyjából így lehetne összefoglalni a tegnap esti alkalmat. Most akik nem voltak itt, azoknak igazából ezt az egészet meg kell hallgatniuk ahhoz, hogy nagyjából úgy képbe legyenek, hogy miről van szó, de nem maradtatok le semmiről, mert Isten nélkülem is egészen jól el tud végezni mindent az életetekben. Hála Istennek! Ez egy nagy öröm a számomra, mert én aztán abszolút nem vagyok alkalmas semmire, tehát tényleg igaz az az ige, hogy Isten tesz minket mindenre alkalmassá. Most ott akarom tovább folytatni, ugye, ahogy mondtam tegnap, hogy igazából, ha követjük az Urat, és folyamatosan ő vele járunk, és világosságban járunk, akkor ugye nem vagyunk a sötétségben, tehát nem kerülünk ki a sötétségbe, nem kerülünk Isten nélküli állapotba. És most innen akarom felvenni a fonalat, és innen szeretném tovább folytatni, mert a Lukás 17-ből felolvastunk egy igét. Ugye a farizeusok megkérdezték Jézust, hogy mikor jön el az Isten királysága, és ugye itt ebben az új fordításban úgy van, hogy hát nem jön el úgy, hogy jelekből következtethetnénk rá. Most képzeljétek el, hogy otthon, amikor készültem az ige hirdetése, akkor azzal töltöttem az időt, és az összes létező fordítást, ami fönn van a számítógépemen, megnéztem, és az a szó tulajdonképpen, amit az új fordítás úgy ad vissza, hogy köztetek, tehát, hogy Isten királysága köztetek van, az igazából talán egy kicsit pontosabb fordítás lenne, ha úgy mondanánk, hogy bennetek van. A Károli fordítás például ezt nagyon jól adja vissza, és több más fordításban is egyébként ez így van, hogy bennetek van. Van még egy-két fordítás az új fordításon kívül is, ahol ez van, hogy köztetek van. De talán a legtöbb fordítás inkább úgy hozza, hogy bennetek van. És igazából az Isten országát pedig úgy kéne mondani, hogy Isten királysága, vagy Isten királyi uralma bennetek van. És azt a részt pedig, hogy nem úgy jön el, hogy jelekből következtethetnénk rá, azt meg igazából úgy kellene egy kicsit jobban fordítani, hogy nem jön el szem, tehát nem szembetűnő módon jön el, vagy most figyelj, nem szemmel látható módon jön el Isten királysága. Ez megdöbbentő, egyébként itt van ez az ige a Bibliában, nagyon régóta olvassuk, és igazából nem tűnik fel nekünk, hogy itt ez van leírva, hogy nem szemmel látható módon jön el Isten királysága. Ezt mondta Jézus a farizeusoknak. Hogy nem úgy jön el Isten királysága, hogy valami nagy bum, valami nagy durranás, valami nagy robbanás, ami végigmegy az egész földön, és akkor látjuk, hogy ez az Isten királysága, na végre eljött. Pedig ugye a legtöbben ebben a hitben vannak, vagy voltunk, vagy vagyunk, nem tudom, hogy fogalmazzak, mert hogy ugyanakkor látjuk a Bibliában, és látjuk az egyház történelemben is, hogy azért Isten királysága rendkívüli módon meg tud nyilvánulni. időnként nagy erődemonstrációk történnek Isten részéről, rendkívüli erővel be tud mutatkozni Isten királysága, egész nemzeteket meg tud rázni Isten királyságának az ereje. És erről nem szabad lemondani, akkor sem, ha ezt soha nem tapasztaljuk meg esetleg itt a Földön, ha ezt soha nem éljük át, ha ezt soha nem érjük meg, ha úgy kell meghalnunk, hogy ebből soha nem látunk semmit, akkor sem szabad erről a hitről lemondanunk. Tehát nekünk akkor is hinnünk kell azt az igazságot, hogy Isten bármikor képes megtenni azt, hogy ő egész városokat, egész nemzeteket megrázzon. És az egyház történelemben több ilyen példát is tudunk, és tudjuk azt is, hogy egyéni életeket is nagyon megrázott Isten királysága, olyan emberek megváltoztak egy szempillantás alatt, mikor Isten megérintette őket, akikről már mindenki lemondott. De igazából mégis úgy összegezve a dolgot, azt kell mondanom, hogy azt hiszem, hogy amit mi keresztények ma 2011-ben igazán nem tudunk megemészteni, vagy nagyon nehezen tudunk csak megemészteni, az, hogy Isten királysága gyakorlatilag nem a mi elvárásaink szerint működik. Ugyanezzel a ténnyel szembesültek, hát ha akartak, hanem akkor is szembesültek vele, a Jézus korában élő zsidók is. A dánieli proféciát tudták nagyon jól, ugye emlékeztek rá, hogy Dániel világosan megmondta, hogy mikor fog eljönni a Messiás. Tehát Dánielnek az Isten angyala megmondta, hogy mikor fog eljönni a Messiás. Megmondta, hogy még hány, ugye akkor nem évtizedekben számoltak, mint mi, hogy 10 év, 20 év, hanem évhetekben számoltak, tehát 7 év volt egy évheted, vagy hát ez nem jó kifejezés, de nem tudom másképp mondani, mint ahogy nálunk 10 év egy évtized. És ugye emlékeztek rá, mikor mondja ott az ige, hogy és a 69. héten kiirtatik a Messiás, és senki sem marad, stb. Ez nem azt jelenti, hogy 69 hét múlva, hanem azt jelenti, hogy onnantól fogva, mikor ezt az Úr angyala Dánielnek kijelentette, 69-szer 7 évet kell számolni, és így nagyjából a zsidók szinte majdnem egészen pontosan ki tudták számolni, hogy mikor kell a Messiásnak megjelennie. Egy katolikus teológus ezt úgy fogalmazta meg, hogy a zsidók az újjukon számolhatták ki. Az újjukon ki tudták volna számolni, hogy mikor jön el a Messiás. Ez döbbenetes. Ugye egy másik ilyen ige, amikor Ábrahámnak mondta Isten, hogy 400 esztendeig, tehát hogy ugye majd a te néped, vagy a te házad népe lemegy Egyiptomba, és akkor ott 400 esztendeig fogságban lesznek. Tehát onnantól fogva, mivel hogy ugye ezt aztán szájról szájra adták, mert Ábrahám elmondta a fiának, az az ő fiának, az az ő fiainak, azok az ő fiaiknak, stb. És innen a zsidók mindig tudtak számolni, hogy a 400 évből mennyi telt el? Na most ugye a 400 évből lett 430 esztendő, ennek oka volt, ez nem azt jelenti, hogy akkor Isten nem mondott igazat, ennek más oka volt, de ebben most nem akarok belemenni. De még egy harmadik dologra felhívom a figyelmeteket. Jeremiásnak azt mondta az Úr, hogy 70 évig fog tartani a babiloni fogság. És onnantól fogva, azok, akik hittek ebben a proféciában, kezdték visszaszámolni, hogy a 70 évből mennyi van még vissza. És most figyeljetek, milyen megdöbbentő, mind a három esetben, az első esetben, mikor a 400 esztendő már gondolom letelt, és még mindig nem jelent meg úgymond a szabadító, úgy akkor tájt olvassuk ugye az igéből, hogy Izrael népe elkezdett kiáltani, elkezdett imádkozni szabadulásért, és ez felhatolt Istenhez az a kiáltás. Voltak emberek akkor is volt egy maradék, akik megértették azt, hogy küszöbön a szabadulás, bármennyire is a körülmények nem ezt mutatják, de küszöbön a szabadulás, és elkezdtek Istenhez imádkozni. A 70 éves fogságnak a végén Dániel volt az, aki mikor olvasta, újra olvasta ezt a Jeremiási proféciát, és ott azt írja az ige a Dánielben, hogy Dániel megértette az írásokból, hogy 70 évnek kell eltenni. Dániel kijelentést kapott, és ez a kijelentés megrázta őt, és arra juttatta őt, hogy nem számítanak a körülmények, 70 évet mondott az Úr Jeremiáson keresztül, és ugye tudjuk, hogy Jeremiás hiteles ember volt, ugye azért ezt Dániel tudta, hogy Jeremiás az nem ilyen, ahogy ezt ilyen viccesen szokták mondani, nem száraz proféta volt, hanem azért, amit ő mondott, az úgy volt. És ezért Dániel ezzel a kijelentéssel elkezdett imádkozni Istenhez, hogy most mi lesz. És mondok egy harmadik esetet. Tudjátok, hogy Anna és Simeon miért imádkoztak? Tudjátok, kikről van szó, akikről a Lukács evangéliumban olvasunk. Tudjátok, hogy miért imádkoztak Anna és Simeon több évtizeden keresztül? Hogy eljöjjön a Messiás. Így van. Hogy eljöjjön a Messiás. Ez döbbenetes. Hogy eljöjjön a Messiás. Mert olvasták az írásokat, olvasták a Dániel proféciát, mindenki ismerte, figyeltek, a farizeusok is ismerték, a farizeusok, ők aztán nagyon ismerték, mert betűre pontosan ismerték az írásokat, tudták, hogy most kell eljönni a Messiásnak, és őket ez nem rázta meg. De volt két ember, Anna és Simeon, akiket ez megrázott, és bementek Isten jelenlétébe. És onnan is tudhatjuk, hogy ők a Messiás eljöveteléért imádkoztak, hogy amikor megszületett Jézus, képzeljétek el, ezek az emberek, ez a két, akkor már öreg ember, ugye öreg asszony és öreg ember volt, Anna és ugye a Simeon, ez a két idős ember úgy be volt töltekezve Szent Szellemmel, kapaszkodjatok meg, hogy a gyermek Jézusban felismerték a Messiást, a Krisztust. Ez döbbenetes. Tehát abban a gyermek Jézusban, aki pár napos volt, talán vagy pár hónapos, és még valószínűleg sokat sírt, pelenkázni kellett, akkor gondolom még nem használtak liberót, nem tudom, hogy mi volt, de pelenkázni kellett, tejjel kellett itatni, és az édesanyja aggódott érte, mint egy normális szülő, akinek az első gyermeke születik, stb. Stb. És ebbe a pici kis gyermekbe ez a két öreg ember felismerte a Messiást. Úgy be voltak ezek töltve Szent Szellemmel, hogy felismerték a Messiást, és elmondták, ez az, akit vártunk. Ez az, akiről beszél az ige. És a többiek csak egy csecsemőt láttak. A többiek csak egy kisgyermeket láttak. És két ember volt, aki felismert. Sőt, utána még volt ugye a Napkeletről, akik jöttek, de most őróluk nem akarok beszélni. De mit akarok ezzel mondani? Mindjárt megértitek. Ott voltak a farizeusok, és a zsidó embereknek egy nagyobb többsége. És a dánieli proféciákból, mivel nem a Szent Szellem által értelmezték ezeket a proféciákat, hanem éppen úgy, ahogy le volt írva, ők arra következtettek, hogy a Messiás nagy dírrel-dúrral fog eljönni, felszabadítja őket a rómaiak uralma alól, és megalapítja Istennek a királyságát, és mi leszünk a világ urai, persze hát Messiással az élén, de mégiscsak mi leszünk, ugye ez volt ebben benne, hogy mégiscsak mi leszünk ott. És ők teljes mértékben ebben a hitben voltak. És az alapján, ahogy kiszámolták, hogy mikor jön el a Messiás, meg ahogy összerakták a dánieli proféciákat, még igazából még logikusnak is tűnt, bár Bár egyébként Dánielnek az úr világosan meg is megmondta azt is, hogy a 69. héten kiirtatik a Mesiás, és azért egyébként voltak olyan ószövetségi, tehát ószövetségi proféták, például Ézsaiás is ilyen volt, de olyan proféták is voltak, akiknek az írásai nem kerültek be a Bibliába, de fennmaradtak az írásai, tehát az akkor élő zsidók ismerték azokat az írásokat, csak nem voltak kanonizálva valamiért, nem olvassuk ma ezeket az írásokat, de akkor élő zsidók tudták, ismerték azokat, és voltak olyan proféták, akiket mi nem ismerünk, nem olvassuk az írásaikat, de azokról a profétákról le van írva a történelemben, hogy ők beszéltek arról, hogy a Mesiás meg fog halni. És valamiért, nagyon érdekes, hogy valamiért ezt a legtöbb zsidó kihagyta a számításból, hogy nem, a Mesiás az nem fog meghalni, hát itt van a Dánielben, hogy el fog jönni, és mint egy kő, egy pici kő fog lezúdulni ugye a szobornak a lábára, összedől a szobor, és a kő nagy heggyé válik, és az uralma soha nem lesz vége, stb. De közben egyébként ugyanebben a Dániel könyvében benne volt, hogy 69. héten kiirtatik a Mesiás, és senki sem marad, de ezt valahogy kifelejtették a számításból. És mivel számoltak ezek a zsidók, főleg a farizeusok, és nagyjából látták, hogy most kell eljönni a Mesiásnak, és még egy dolgot mondok nektek. Abba az időben azért, tehát emberi szempontból azért sem volt könnyű felismerni, hogy Jézus-e a Mesiás vagy sem, mert Jézuson kívül rengeteg önjelölt Mesiás fellépett abba az időben. Izrael tele volt önjelölt Mesiásokkal. Emlékeztek rá? Hát az apostolok cselekedeteiben pontosan Gamáliel hivatkozik rá, hogy hagyjátok ezeket az embereket, tehát emlékeztek rá, hogy hány önjelölt Mesiás fellépett, és mindegyik meghalt, szétszóródott a mozgalma, stb. Ebből látszott, hogy ez nem Istentől van. Figyeljetek, ha ez a mozgalom sincs Istentől, úgyis szétmegy magától, ha meg Istentől van, akkor ne harcoljatok Isten ellen, mert Isten, amit ő hozott létre, azt ő fenn is fogja tartani. Na most ilyen körülmények között, amikor ugye úgymond beteljesedett az idő, eljött az idők teljessége, bizonyos önjelölt messiások is, akik szintén számoltak, ugye, elhatározták, hogy ők messiásként fellépnek, hát nekik nem jött be, és közöttük volt egy ember Jézus, akik közülük úgymond a legnagyobb bajkeverő, aki közülük a legnagyobb bajkeverőnek számított, úgymond, és nagyon megosztotta a Jézusnak a személyisége az egész népet, ugye volt, aki azt mondta, hogy proféta, volt, aki azt mondta, ő a Messiás, volt, aki azt mondta, hogy egy csaló, tévtanító, stb. És közben várták Isten királyságát, hogy valami nagy dírrel, durral eljön, és itt vége lesz a rómaiaknak, és mi leszünk a világ urai. És ha ebbe a közegbe, tehát hogyha így, most így felépítettem ezt így nektek, és elmondtam a háttértörténetet, így most már értitek, és értjük, hogy a farizeusok miért egyébként nem voltak egyedül ezzel a kérdéssel, mert ugyanezt a kérdést a tanítványok is föltették Jézusnak a feltámadás után, hogy vajon nem most állított helyre, nem ebbe az időbe állított helyre Izraelnek a királyságát. Na most ebbe a kontextusban már értjük, hogy a farizeusok miért tették fel ezt a kérdést, hogy mikor jön el az Isten királysága, mert ők egy olyan Isten királyságát vártak, amit egyébként ma nagyon sok keresztény vár. Hogy jön valami nagy durranás, hogy jön valami nagy hullám, valami nagy, és akkor hirtelen minden megváltozik, és akkor minden, és akkor hirtelen, minden megváltozik hirtelen. De, drága barátaim, ez nem így szokott történni. Az egyház történetben is, ha voltak ilyen helyzetek, esetek, már pedig voltak, azok se úgy történtek így egy csapásra, hanem előtte Isten felindított embereket, akik imádkoztak. Voltak, akik évtizedeket imádkoztak. Imádkoztak, és meg se érték ezeket a dolgokat. Csak imádkoztak, és a következő generáció kapta meg a választ az imára. Barátaim, voltak ilyen dolgok. Vannak ilyen dolgok, és még lesznek is ilyen dolgok. És ezért Jézus arra hívta fel a figyelmet, hogy ne esetek bele ebbe a tévedésbe, ne esetek bele ebbe a csapdába, mert keresztény déli bábot fogtok kergetni. Nagyon sok keresztény déli báb van ma. Mert értsétek meg, hogy Isten királysága nem szemmel látható módon jön el. Nem a fizikai szem számára jön el Isten királysága. Hanem Isten királysága elsősorban a belső ember számára jön el. És figyeljetek ide! Amikor Jézus megjelent, és elkezdte a nyilvános szolgálatát, emlékeztek rá, hogy mivel kezdte Jézus? Beteljesedett az idő, elérkezett Isten királysága. Tehát a farizeusok rossz kérdést tettek fel. Ők úgy tették fel, hogy mikor jön el. Holott már ott volt. Már ott volt Isten királysága. És amikor Jézus azt mondta, hogy eljött Isten királysága, ott is két részre, hát minimum két részre, de több részre is, de két részre szakadt a nép. Volt egy rész, akik felismerték. Felismerték, hogy tényleg valami van ebben, hiszen kimennek a démonok az emberekből. Valami van ebben, hiszen meggyógyulnak a betegek. Valami van ebben a mondatban, hogy itt van Isten királysága, hiszen ez az ember úgy tanít, mint akinek hatalma van, hatalommal tanít. Érdekes, a farizeusok is sok mindent elmondtak, ismerik az írásokat, de valahogy amikor ők tanítanak, abban nincs élet, akkor elálmosodunk és elalszunk. De mikor Jézus tanít, akkor átjárja az egész lényünket, az egész személyiségünket, a jelenléte és az, amiről beszél, a szavai. Élet van benne. És felismerték, érzékelték, hogy igen, ez lehet az Isten királysága, ez lehet az. Ez lehet az. A másik dolog, hogy a farizeusoknak azt mondta Jézus, most figyelj, hogy Isten királysága bennetek van. Ez döbbenetes. Bennük volt, de ők nem voltak benne. Bennük volt a királyság, de ők nem voltak benne a királyságban. Ez azt jelenti, hogy potenciálisan megvolt a lehetőségük arra, hogy a királyság bennük uralmat vegyen, hogy Isten királysága bennük elkezdjen működni. Potenciálisan megvolt rá a lehetősége. Lehetőségük. Potenciálisan mai napon is megvan erre mindenkinek a lehetősége. De mivel nem engedelmeskedtek Istennek, ezért nem kerültek be a királyságba, és ezért a királyság nem tudott működni az életükben. És ha innen nézzük, akkor az a fordítás is jó, hogy köztetek van, mert a köztetek az azt jelenti, hogy igazából bárhol, ahol emberek Istent őszintén keresik, ott megnyilvánul Isten királysága. Bárhol. A mezőn, a réten, a hegyen, a dombon, bent a lakásban, a gyülekezeti házban, a metrón, a vonaton, a buszon, a villamoson, bárhol, a plázában, akárhol, ahol emberek elkezdik Istent őszintén keresni, ott elkezd közöttük valamilyen módon megnyilvánulni Isten királysága. Nem lehet, hogy nem látható módon, de akkor is megnyilvánul. És aki benne van, az érzi, hogy ez az. Hogy ez az. És tulajdonképpen figyeljetek ide. Azt akarom neked mondani, hogy benned van Isten királysága. Bennünk van Isten királysága, és közöttünk is van. Nincs messze tőlünk Isten királysága. Te ahogy tegnap mondtam, és újra megismétlem, ne egy jövőbeli valamit várjál, hogy majd egyszer csak eljön Isten királysága, addig meg még kibírjuk valahogy. Persze, egyszer eljön a pillanat, amikor eljön a maga teljességével, és a maga teljességével fogjuk megtapasztalni. Na de emlékeztek rá, hogy tegnap azt mondtam, hogy minél jobban átadjuk az életünket Istennek, annál többet megtapasztalhatunk az életünkben, ami királyi uralmából, az ő országából, már most. Már most? És mindig is voltak olyan emberek az egyháztörténelemben, akik azt mondták, hogy mi nem nyugszunk bele csak abba, hogy tanításokat hallunk. Mi nem nyugszunk bele csak abba, hogy nekünk van egy teológiánk, hogy ismerjük az igét. Mi nem nyugszunk csak bele abba, hogy majd a jövőbe valamikor a mennybe megyünk, addig meg valahogy itt el túléljük valahogy. Hanem mi már most akarunk Istennel találkozni. És ahol a király ott van az ő királysága is. Ha a király benned él, akkor benned él az ő királysága is, amennyiben, amilyen mértékben engedsz neki, amilyen mértékben átengeded magad a királynak, olyan mértékben tud benned hatékonyan működni a királynak az uralma. Az efézusiakhoz írt levélben pedig pontosan erről olvasunk, hogy el kell hagynunk azokat a régi dolgokat, amelyek jellemeztek bennünket az újjászületésünk előtt. El kell hagynunk azokat a régi dolgokat, amelyek e világ rendszerében élő emberekben működnek, a hústestnek a kívánságait, az erkölcstelenséget, stb. Le kell vetnünk ezt a régi embert, és fel kell öltenünk az új embert, a Krisztusi embert, aki valóságos igazságban és szentségben teremtetett. És ez a felöltés, ez gyakorlatilag, hogy folyamatosan öltöd fel az új embert, ez azt jelenti, ezt úgy kell csinálni, hogy állandóan engedelmeskedsz Istennek. Amiről tegnap beszéltünk, hogy szemléled őt, időt töltesz vele, keresed őt, engedelmeskedsz neki, amit mond, mond neked, azt megteszed, és ezáltal egyre jobban elváltozol, és öltöd fel magadra az új embert. Egyre jobban szabadulsz meg a régitől, és öltöd fel az újat. És ez amit egyébként sok istenfélő ember úgy hív, hogy a megszentelődésnek a folyamata, ami egy egész életen át tart, és addig, mindaddig tart, amíg benne tartod magad ebbe a folyamatba, mert ebbe neked kell magadat benne tartanod úgy, hogy neked kell minden nap időt szánnod arra, hogy mész valahová, elrejtőzöl valahová, elviszed magaddal a Bibliádat, és elcsendesedsz, és olvasod a Szentírást, kijelentést kapsz belőle, imádkozol, és utána engedelmeskedsz az Istennek mindig, minden időben, amikor ő munkálkodik az életedbe, amikor valamilyen előre elkészített cselekedetbe vagy helyzetbe akar téged belevinni, ahol neked őt kell képviselned. Na most figyeljetek ide! Két világ feszül egymásnak. Ez a világ, a jelenlegi világ, és az eljövendő világ. És amikor mi, most figyelj, amikor mi újjászülettünk, akkor a Galata levél szerint, azt talán a Galata 1:4-ben olvassuk, rögtön az történt velünk, az eredeti fordítást mondom, a görög szöveget, hogy Jézus Krisztus megszabadított bennünket egy jelenlegi korszakból. Ugye más fordításokban úgy van, hogy a világtól, de igazából ott úgy van, hogy a jelenlegi korszakból. Tehát amikor újjászülettünk, akkor mi megszabadultunk, a szellemünk kiszabadult ebből a korszakból, és a szellemünk belekerült az eljövendő korszakba. A szellemünk tulajdonképpen az újjászületésünk óta már egy másik korszakban van. A mennyei korszakban van. És az, hogy ebből mennyi jön át a te lelkedbe, a te gondolatvilágodba, ez attól függ, hogy mennyire adod át magad a szellemnek. A szellem gondolatainak. A szellem hívásának. A szellem sugallatainak. A szellem szavának, a szellem kinyilatkoztatásainak. Mennyire adod át magad? Ettől függ az, hogy a mennyei világból mennyi jön át a te gondolatvilágodba, a te belső világodba. El tudsz rejtőzni Isten királyságába a jelenlegi korszak elől. El tudsz rejtőzni, hallod, amit mondok? Be tudsz lépni, potenciálisan a lehetőséged megvan arra, neked is, nekem is, mindannyiunknak, hogy belépjünk Isten jelenlétének egy olyan rejtekébe, olyan helyére, ahol a világ problémái, ahol a külső körülményeink, a külső problémáink nem tudnak hatást gyakorolni ránk. Potenciálisan megvan a lehetőségünk arra, hogy belépjünk egy olyan dicsőségbe, ahova a problémáink nem tudnak utánunk jönni. Azt mondja az Isten igéje, amikor megátkozta a kígyót, mit mondott neki, hogy a hasadon járj, és port egyél. Mit mondott a sátánról Péter apostol? Hogy körbejár itt a földön. Ez mit jelent? Ez a két igét rakd össze, és ez a két ige azt mutatja, hogy a sátán ide van kötve ehhez a földi világrendszerhez. Viszont mi, amikor újjászülettünk, Jézus Krisztussal együtt felültettettünk a mennyekbe. A sátán itt jár, itt kúszik, mászik itt a földön, a porban, de te fennülsz a mennyben. És akkor, amikor te tisztában vagy azzal, hogy fennülsz a mennybe, és be tudsz lépni ebbe a jelenlétbe, ebbe a dicsőségbe, akkor nem érzed a sátánnak az uralmát, amit a külső körülményeiden keresztül próbál rád gyakorolni. Azt érzed, hogy a lábaid alatt van. Hallod, amit mondok? Ez döbbenetes igazság. Akkor tud a sátán bennünket elnyelni, mint ugye a körbejár, mint az ordító oroszlán, akkor tud bennünket elnyelni, hogyha a gondolatvilágunk ide kötődik ehhez a földhöz. De hogyha betöltjük azt az igét, hogy az odafenn valókat keressük, akkor a sátán nem tud elnyelni bennünket. Meggyötörheti a testünket, meggyötörheti a külső körülményeinket, de nem tud hozzáférni a gondolatvilágunkhoz, nem tud hozzáférni a belső világunkhoz, hogyha mi az odafent valókat keressük. És ez az Isten királysága. Az odafent valók. És az odafent valók nincsenek messze tőled. Az odafent valók benned vannak. Te vagy az a hely, ahol Isten lakik. Te vagy az a hely, ahol Isten lakik. Amikor elrejtőzöl, akkor nem kell bemenned egy fizikai templomba, el tudsz magadban rejtőzni. Ez nem azt jelenti, persze, tehát én azt folyamatosan mondom, hogy az fontos, hogy legyen egyéni időnk, egyéni csendességünk. De nagyon sokan gyakorolnak úgy egyénileg csendességet, hogy nem rejtőznek el saját magukban. Ezt úgy értem, hogy nem lépnek be a saját szellemükbe, nem lépnek be a szentek szentjébe, hanem csak olvasnak valamit meg, imádkoznak valamit, de igazából semmi nem történt az életükben. De barátaim, amikor mi olvassuk a Bibliát, amikor mi imádkozunk, akkor nekünk be kell lépni szellembe. És találkoznunk kell Istennel, aki szellem. És hol találkozunk vele? Szellemben és valóságban, vagy szellemben és igazságban. A szentek szentje, ahol az Úr lakik, az a te szellemed. A te újjászületett szellemed a szentek szentje. És tulajdonképpen, amikor elkezdünk imádkozni, és úgy érezzük, hogy Isten messze van tőlünk. Ne hidd el ezt a mesét. Isten nincs messze tőlünk. Hanem az a baj, hogy a gondolatvilágunkban, a lelki világunkban mi kerültünk messze Istentől. Ezért nagyon sokszor van, hogy imádkozunk, és akkor úgy érezzük, hogy ó, át kell törni a levegőbeli fejedelemségeket, hatalmasságokat, meg a nem tudom hányadik eget is át kell törni. Igen, vannak ilyen erők, valóban léteznek ilyen erők, de nagyon sokszor higgyétek el, hogy ezek az áttörések, ezek bennünk történnek. Csak gondolj bele, imádkozol egy órát, és nagyon sok esetben egy óra kell, mire végre érzed, hogy gondolatban megérkeztél Istenhez. Még nem töltöttél huzamosabb időt Istennel, még csak azt érzed, hogy na végre megérkeztél Istenhez. Ez az, az az egy óra, az arról szólt, hogy a szellem és a test tusakodtak egymással, és mivel te kitartottál a szellem mellett, ezért a szellemnek a győzelme realizálódott, és sikerült tekintély alá vetni, úgymond a hústesti természetet, és be tudtál lépni a szellembe. Be tudtál lépni a szentek szentjébe. És ez döbbenetes, barátaim. A mennyei valóság nincs messze tőlünk. A menny itt van közel, egészen közel van hozzánk a menny. Egészen közel van hozzánk Isten királysága. Bennünk van. És el tudunk rejtőzni ebbe a királyságba. El tudunk rejtőzni ebbe a királyságba. Olyan védelmet, olyan elrejtettséget lehet érezni, amikor Isten jelenlétébe bekerülök. Egyszerűen érzem, hogy minden, ami foglalkoztat, ami próbál lenyomni, ami gyötör a külső körülményeim, érzem, hogy egy pillanat alatt semmivé foszlik Isten jelenlétébe. És érzem, hogy Isten királyságába, Isten jelenlétébe ezek a problémák nincsenek. Nem léteznek. Említésre se kerülnek. És ez a két, e között, a két világ között, mivel egyébként elárulom neked, mind a két világ bennünk van. A két világ harcol egymással bennünk. Bennünk van még a régi világ is, mert a régi világ még nem lett teljesen legyőzve az életünkbe. Az örökké valóság szempontjából igen, de a mi ezt a földi időben úgy éljük meg, ahogy Izrael fiai is, amikor beléptek az ígéret földjére, és tudjátok, ott még az ígéret földjén belül még voltak harcok, amiket meg kellett volna vívniuk, azok egy részét megvívták, a többi részét nem, ezért aztán bekerültek az ottani népeknek a szolgaságába, ismeritek a Bírák könyvét, egész arról szól, hogy hol nyomás alatt voltak, hol kiszabadultak. Ez azért volt, mert az ígéret földjén nem harcolták meg a saját harcaikat. Ez a mi életünkben szimbolizálja azt, hogy újjászülettünk, de a lelkünk, az értelmünk, az érzelmünk, az akaratunk területén folyamatos harcok vannak, és egyre több területet kell felszabadítani az ördögnek az uralma alól, és le kell rombolni Isten ismerete ellen emeltetett erődítményeket, és fel kell építeni olyan erődítményeket, amelyek Istentől vannak. És ez a harc, ez mind bennünk történik, ez saját életünkben éljük át. És két világ küzd bennünk. Két világ küzd bennünk. Ezért van az, hogy egy újjászületett ember egyszerűen úgy érzi, hogy kettős személyiség, kettős természet van benne. Érzi, hogy a régi és az új küzdenek benne egymás ellen. Érzi, hogy újjászületett ember érzi, hogy harc van benne. Ezért mondja a Galatákhoz írt levél, hogy a szellem és a test tusakodnak egymás ellen, és miért tusakodik mindegyik? Hogy azt tedd, amit nem akarsz, ezt mondja a Galata levél. Tusakodik egymás ellen a szellem és a test, hogy azt tedd, amit nem akarsz. Az hústest is azt akarja, amit nem akarsz, mert az azt akarja, amit nem akar a szellem. A szellem az meg azt akarja szintén, ugye, amit nem akarsz, mert ugye az meg azt akarja, hogy azt akarja, amit nem akar a hústest. Mind a kettő a te részed, a te személyiségedhez tartozik, és valahol a lelkedben neked kell eldöntened, hogy melyik oldalra állsz. És ez döbbenetes, ez a feszültség. Döbbenetes ez a kontraszt a két világ között. Hogy az ember föl kell reggel, és Istennel tölt időt, és érzi, hogy minden rendben van. Minden elvégeztetett, ahogy Jézus mondja. És utána elkezdi élni a hétköznapi életét, és érzi, hogy a külső körülmények gyötörnek. Miből fogjuk a számlát kifizetni, miből fogjuk a gyereknek az ebédjét befizetni, a kölyök már megint rosszalkodott, már megint csinálta a fesztivált, az asszony vagy a férjem már megint nem úgy viselkedett, ahogy kellett volna, vagy már én megint nem úgy viselkedtem, ahogy kellett volna. És egyszerűen sokszor az ember nem látja értelmét az egésznek, És ez a két világ küzd egymás ellen. És barátaim, egyszer egy prédikátor mondta, hogy 20 perc Istenből. 20 perc Istenből. Többet el tud végezni az emberben, mint 30, 40, 50 évnyi rengeteg tanításnak a meghallgatása. Ez nem azt jelenti, hogy nem hallgatunk tanításokat, de az azt jelenti, hogy itt Istenre van szükségünk. Isten tud csak bármit is cselekedni az életünkben. Ez a királyság, ami benned van, ez nincs messze tőled, ebben el tudsz rejtőzni, és hogyha ebben élsz, akkor győztes vagy. És addig vagy győztes, amíg ebben élsz. A problémánk az, hogy ez, mindez, amiről beszélünk, amiről szó van, ezek fizikai szemmel nem látható dolgok. Ezek láthatatlan dolgok. És az ördög mindent elkövet azért, hogy a láthatatlan dolgokról levonjuk a figyelmünket a látható dolgokra. Pedig Jézus mondta, hogy Isten királysága nem szemmel látható módon jön el. Nem szembetűnő módon jön el. Isten királysága úgy jön el, hogy azt a belső ember ismeri fel. Az ember szelleme ismeri fel Isten királyságát. Ezért van az, hogy Isten királyságában, mivel az egy láthatatlan királyság, csak újjászületés által lehet bekerülni. Ha Isten királysága látható módon itt lenne a Földön, mondjuk Jeruzsálemben lenne egy palota, és Jézus ott ülne egy trónon minden nap, nem kellene újjászületni. El lehetne zarándokolni Jeruzsálembe újjászületés nélkül. De értsétek meg, az egy másik világ Isten királysága. És mint ahogy a földi világban is csak születés által tudtunk bekerülni, ugyanígy a mennyei világban is csak születés által lehet bekerülni. Ezért mondta Jézus Nikodémusnak azt, hogy ami testtől született, az test. Tehát megszülettél testben, ide tartozol a földi világhoz. Na de ami szellemtől született, az szellem. Tehát aki újjászületett, az az Isten mennyei világához tartozik. Isten mennyei világába született bele. Barátaim, nagyon-nagyon nagy titkok ezek. Az Ószövetségben néhány ember volt, akik megértették azt, hogy túl kell nézni a látható dolgokon, túl kell nézni a kőtáblán, a törvényen, a frigyládán, túl kell nézni a templomi tárgyakon, át kell nézni a láthatatlanba. Ezt megértették például a próféták. Ezt megértette például Dávid király. Dávid, csak olvasd el a zsoltárokat. Rengeteg zsoltár van, amit ha kicsit úgy tüzetesebben olvasol, tehát nem felületesen, hanem úgy jobban belemélyedsz, akkor rájössz arra, hogy Dávid tudta nagyon jól, hogy a láthatatlan világba kell belátni. Dávid, az Ószövetségben a Dávid újszövetségi módon élt. A Dávid újszövetségben élt. Pedig akkor még az újszövetség úgymond nagyon messze volt. És mégis, figyeljetek ide, azok az emberek, akik megértették, hogy Isten örökkévaló, és azok az emberek, akik megértették, hogy több van itt a törvénynél, hogy több van itt a frigyládánál, hogy itt valami nagyobb van, azok az emberek megelőzték a saját korszakukat. És abba a korba, abba a történelmi időben, ahol éltek, úgy megelőzték a saját korszakukat, hogy be tudtak lépni egy új korszakba. Be tudtak lépni az új szövetségbe. Ezékiel próféta, amikor azt mondja, hogy el fog jönni az az idő, amikor Isten az embereknek a szívébe És az elméjébe fogja írni az ő törvényét, és azt fogja cselekedni, hogy neki engedelmeskedni fognak, és mindenki Istentől tanított lesz, és mindenki ismerni fogja az Urat. Ez egy új szövetségi kijelentés volt. És nagyon sokan, akik nem ismerték Isten, azok ezt várták a jövő időre, hogy majd valamikor el fog jönni. És bizonyos értelemben igazuk is volt, mert ennek tényleg el kellett jönnie Jézusban. De viszont azok az emberek, akik túlláttak ezen, túlnéztek ezen, akik kijelentést kaptak, ők ezt a jövő időt már a jelenben élték meg, ott a szellemükben, a belső emberükben már megélték, megélték a jövőt, megélték a jelenben. Tehát Isten a szellemüket, a lelki világukat, a gondolatvilágukat az akkori korszakból ki tudta emelni, és át tudta emelni az eljövendő korszakba. Mi, amikor újjászülettünk velünk, ugyanezt történt, barátaim. Nem kis dolog történt veled, amikor újjászülettél. Akármilyen próbába, akármilyen nehézségbe, akármilyen problémába vagy benne, akármilyen nyomás van az életeden, tudd meg, hogy nem kis dolog történt veled. A szellemedet, ha újjászülettél, Isten átemelte ebből a korszakból az eljövendő korszakba. És a szellemed már benne van az eljövendő korszakban. A szellemed már ott van a mennyben. Érted? Az, hogy te ebből semmit nem érzel, ennek az az oka, hogy testben élsz, be vagy zárva a testnek a börtönébe. De ha te most ebben a pillanatban meghalnál és kilépnél a testedből, abban a pillanatban te már a mennybe azt éreznéd, hogy beátléptél a mennynek a teljességébe. Érted? Ne úgy képzeld el a mennyet, hogy az ilyen 600 millió fényévnyi távolságra van, és ha három űrhajót összerakunk, akkor csak eljutunk oda, mert a menny az egy szellemi hely. A menny a legnagyobb valóság, az elpusztíthatatlan, enyészhetetlen valóság a menny. És te onnantól fogva, hogy újjászülettél, ennek a valóságnak vagy a része, és ez a valóság neked is a részeddé vált. És figyelj ide, drága barátom, drága testvérem, figyelj ide, ha ezt megérted, te leszel a legboldogabb ember a Földön. Akkor nem kell neked várnod arra, mint amit sokan várják a mai napon is, profétálgatnak, hogy holnap jön vissza az Úr, meg már hallottam ilyen, hogy 2011. május 25-én jön vissza az Úr, meg minden. De barátaim, figyelj ide! Ha te megérted ezt az igazságot, akkor neked a számodra az elragadtatás, azt tudod, mi lesz csak? Az elváltozásnak egy utolsó lépcsőfoka. Azok az emberek, akik megértették ezt az igazságot, számukra az elragadtatás az nem egy hirtelen dolog lesz, hogy hát, hogy kerülök ide a mennybe? Hát az előbb még paráználkodtam benne egy kocsmába, meg ittam most, jé, hát a mennybe vagyok. Hát ez nem így van, barátaim. Az elragadtatás az egy olyan szellemi valóság, amit azok fognak átélni, akik már annyira közel lesznek Istenhez, hogy igazából számukra az elragadtatás csak egy olyan valami lesz, mint amikor mondjuk tegyük fel a pali itt van hozzánk közel, és egy függöny választ el bennünket. És ez a függöny egy picit átlátszó, tehát még ha akarok, akkor át is látok rajta, ő is lát engem, én is látom őt, de igazából én fogom és elhúzom ezt a függönyt, és már színről színre látjuk egymást, egészen közelről. Na, igazából ez az elragadtatás. Az elragadtatásnak feltételei vannak. Ne hidd azt, hogy az elragadtatás az úgy hirtelen előjön a nagy semmiből. Hát persze, hirtelen előjön a nagy semmiből, de nem azok számára, akik Istennel járnak. Mert akik Istennel járnak, azoknak csak a megismerésben egy utolsó lépcsőfok lesz. Értsd meg, hogy itt a Földön kell annyira közel kerülnünk Istenhez, amennyire csak lehet. A középkorban voltak olyan szentek, igazi szentek, akik számára annyira valóságos volt Istennek a jelenléte, hogy ezek az emberek ott a cellájukban, vagy ott, ahol imádkoztak, Jézussal találkoztak teljesen valóságos módon. Egy prédikátor elmesélte egyszer, hogy Afrikában élt, és ilyen nagyon egyszerű afrikai emberekkel, afrikai pásztorokkal fölmentek a hegyekbe 40 napig imádkozni. Istennek olyan, azt mondta ez az ember, hogy olyan súlyos dicsősége jelent meg Istennek. Tényleg, mint amiről Mózesnél olvasunk. És ez az ember akkor született újjá, egy pár hetes hívő volt, kérdezte ezeket az afrikaiaktól, mit tudtok ti csinálni 40 napig ott fönn a hegyen? És mondta neki az egyik pásztor, hogy fiatalember, te nagyon-nagyon türelmetlen vagy. Gyere föl a hegyre, és majd megtudod. És fölmentek, és vártak Istenre. Egy nap, két nap, három nap, négy nap, öt nap, tíz nap, húsz nap, 25 nap. És megjelent nekik Isten. És ez az ember mondta azt, hogy 20 akkor megértette, csak 20 perc legyen Istenből. Csak 20 perc. Isten súlyos dicsőségéből. Súlyos jelenlétéből. Évtizedeknek a hiába való munkáját ez a 20 perc megváltoztathatja. Nem kisebb a lehetőségünk, nekünk sem. Mert az új szövetség sokkal jobb ígéretekkel lett megkötve. Nem olvassuk már fel ezt az igét, nem sokára befejezem, de a zsidókhoz írt levélben, ha majd otthon vagytok, nézzétek meg, írjátok fel magatoknak, Zsidó 12:18-29-ig, nem olvassuk most fel, de ott egy érdekes igét olvasunk, azt mondja, hogy a zsidóknak, annak a gyülekezetnek, akinek íródott ez a levél, hogy ti nem megtapintható hegyhez járultatok. De nem egy fizikai hegyhez. Nem fizikailag hallható hangot hallottatok. Pedig az is elég rettenetes volt. És akkor utána mit sorol fel, hogy hova járultatok? Láthatatlan dolgokat, emberi szem számára láthatatlan dolgokat sorol fel. Sion hegyéhez. Menjél Jeruzsálemhez. Az elsőszülöttek seregéhez. Tökéletességre jutott igazak szellemeihez. Jézus véréhez, ami jobbat beszél, mint Ábel vére. Magához, Istenhez. Ezek láthatatlan dolgok. És képzeljétek el, az Ószövetségben, amikor a zsidók látták, hogy füstölög az egész hegy, rázkódik minden, mikor Isten megszólal. Beleremegtek ezek az emberek, és ezek látható dolgok voltak. És azt mondja a zsidókhoz írt levélszerzője, összehasonlítja ezekkel a látható dolgokkal, ezeket a láthatatlan dolgokat, és azt mondja, hogy mennyivel inkább nagyobbak ezek a láthatatlan dolgok. Csak mi nem veszük észre. Mert mi annyira ebbe a fizikai világba élünk, hogyha itt rázkódna ez az egész terem, akkor azt gondolnánk, hogy hát hú, ez milyen nagy dolog, milyen nagy valóság ez, milyen nagy látható valóság ez, hogy itt rázkódik ez a terem. Közben valószínűsíthető, hogy a láthatatlan valóságban ennél sokkal nagyobb rázkódások történnek, csak mi ezt nem látjuk, nem éljük át, mert nem valóság az életünkben, nem vagyunk benne ebbe a valóságba olyan szinten, ahogy benne kellene lennünk. Értitek? És azt mondja az ige, hogy akkor csak a földet rendítette meg azok a látható dolgok, de most az eget és a földet is meg fogja rendíteni. Figyeljetek, a láthatatlan valóság mindent megrendít. Mindent. És csak az marad meg a megrendítés után, ami Istentől van. Csak az marad meg. És azt is mondja, hogy ha akkor, akik megvetették ugye azt, aki szólt, úgymond a földről, vagy tehát a hegyről, és azok, akik azt megvetették, ugye meghaltak, mennyivel inkább bajba fognak kerülni, most ezt én mondom így, akik megvetik azt, aki a mennyből szól. Hát ez döbbenetes. És mit mondtunk, hogy a menny az nincs messze. Az itt van közel. És amikor te belépsz a te szellemedbe, belépsz a szentek szentjébe, belépsz Isten jelenlétébe, akkor te a mennyből hallod Istennek a hangját, ahogy szól az igén keresztül. Ahogy szól a te bensődben. Vagy ahogy szól a prédikált igén keresztül. Vagy szól bármin keresztül. A mennyből hallod. És a menny meg ott van benned. Drága barátaim, ez olyan valós valóságról beszélek ma nektek. Olyan valóságról tanít bennünket ma Isten, ami Isten félelemre, reszketésre, a szentség utáni rendkívüli vágyra kell, hogy felindítson bennünket. És én most ezért szeretnék ma értetek imádkozni, hogy ebből kapjatok Istentől egy löketet. Nem tudom másképp mondani, ez nagyon durva kifejezés, nem tudom másképp mondani. Hogy kapjatok Istentől egy löketet, hogy megérezzétek, mi az, hogy szentség. Mert ahogy én beszélek erről most, egy olyan forróságot érzek magamon, Isten jelenlétének egy olyan égető érzését érzem a bensőmben, hogy egyszerűen előfordul, hogy ilyenkor szabályszerűen félek. Mert tisztában vagyok azzal, hogy ha nincs kegyelem, ha nincs Jézus vére, akkor nekem ebben a pillanatban össze kéne esnem, és meg kéne halnom. Pedig nincs itt a Sion hegye, nem füstölök itt semmi, nem hallunk hallható trombitát, hallható hangokat, de egy olyan láthatatlan valóság vesz körül bennünket, amiben, hogyha most ebben a pillanatban megnyílnának valóságosan a mi szemeink, és Isten adna nekünk egy abszolút betekintést ebbe a láthatatlan világba, lehet, hogy mi megsemmisülnénk, nem bírnánk el azt a dicsőséget, azt a szentséget, azt a jelenlétet. Nem bírnánk el. Érzitek, hogy miről beszélek? És azért kell nekünk folyamatosan Krisztus szemlélnünk. Hú, de egy Isten félelem betöltött, ahogy ezt mondtam. Azért kell nekünk folyamatosan Krisztus szemlélnünk. Azért kell nekünk ővele járnunk, őt keresnünk, az ő orcáját szemlélnünk, barátaim, hogy elváltozzunk, mert amikor elváltozunk, ahogy elváltozunk, úgy válunk egyre alkalmasabbá arra, hogy mégiscsak belépjünk Isten szentségébe, hogy mégiscsak belépjünk Isten jelenlétébe, hogy mégiscsak belépjünk Isten dicsőségébe, hogy ne kelljen meghalnunk Isten jelenlétébe, mert Jézus azért halt meg a kereszten, hogy mutasson nekünk a szentek szentjébe, hogyha mi oda belépünk, akkor nekünk ne kelljen meghalnunk, hogy a dicsőség, az Isten, aki megemésztő tűz, ne emészen meg bennünket, amikor találkozunk az ő jelenlétével. Drága barátaim, kimondhatatlan emberi szavakkal, kimondhatatlan, de a legcsodálatosabb valóság ez, amiről ma beszél nekünk Isten. A legcsodálatosabb valóság. És én szeretnék ma értetek imádkozni. Álljatok fel, kérlek benneteket. Egy órát kérnék, hogy hány óra van. Oké, köszönöm szépen. Én arra indított Isten, most imádkozni fogok értetek röviden, és arra indított Isten, 12 óra van, egyébként nem erre indított Isten, ez a földi idő, tehát most nem, hanem arra indított Isten, hogy szeretnék kihívást intézni felétek. Tudom, hogy ez egy talán egy baptista gyülekezetben nem mindig szokott ilyen történni, bár Pali barátom mondta, hogy itt azért szokott. Úgyhogy jó szokás szerint most én is becsatlakozom ebbe a jó szokásba. Szeretném előre hívni azokat az embereket, akiket most megérintett Isten, akik érzik, hogy nekik szólt ez az ige hirdetés, nem kell előre jönnöd, csak akkor, hogyha egyszerűen a bensődben érzed, hogy neked itt kell elő lenned. És szeretnék értetek imádkozni, hogy megújuljatok, hogy kapjatok a Szent Szellemtől egy friss érintést. De nagyon figyelj, amit most mondok. Nem én fogom neked adni ezt a friss érintést, hanem Isten. Nekem semmi közöm az egészhez. Én meghaltam, vidéken vagyok eltemetve, érted? Nekem semmi közöm az egészhez. De Istentől várjad, hogy megérintsen téged. Istentől várjad. Jó? Én csak egy valami vagyok, amin ha Isten akarja, átfolyik az erő, ha nem akarja, nem folyik át. Érted? Ő nélkülem is egészen jól elboldogul veled. Nélkülem is, hidd el, nem kellek én ahhoz. Hidd el. Tehát ne várjál tőlem semmit. Úgy gyere ide, hogy Istentől várjál. Istentől várjál. És én szeretném neked elmondani, hogy itt van a Szent Szellemnek a jelenléte. Olyan erőteljesen érzem magamon a Szent Szellemnek a jelenlétét, hogy félek. Ezt őszintén megmondom, félek. Félek Isten erejétől, hogy mit fog tenni velünk. De ez jó, ez egy jó félelem, ezzel nincsen semmi gond. Itt van Isten közöttünk. És még egy dolgot mondok. Ez a friss érintés, ez nem arra való, hogy utána hazamész és elmondod, hogy megérintett Isten, oszt jó napot. Hanem arra, hogy kapjál új erőt az odaszállásra, új erőt a kitartásra, új erőt arra, hogy a bizalmadat Krisztusban mindvégig megőrizd. Hogy olvasd a Bibliát, hogy imádkozzál, hogy keresd az Urat, és keresd az Urat a te hétköznapi valóságodban. Most először imádkozom, értetek, és utána kérlek benneteket, hogy akiket Isten indít, jöjjenek előre. Mennyei Atyám, én az Úr Jézus nevében köszönöm neked, hogy a te szellemed által itt vagy közöttünk. Uram, szóltál hozzánk! Uram, megérintettél bennünket! Uram Istenem, érzem a te jelenlétedet! Uram Istenem, köszönöm, hogy átjársz bennünket! És Uram Istenem, ez az a nap, amikor nekünk meg kell aláznunk magunkat, és meg kell térnünk te hozzád. Ez az a nap, Uram, amikor meg kell térnünk. Nem holnap, Uram, hanem ma. Mert azt mondja a te igét, hogy ma, amikor hallod az Úr szavát, meg ne keményítsd a te szívedet. Uram, kérlek, hogy bocsáss meg nekünk, Uram, a szívünknek minden keménységét, minden gonoszságot, minden hitetlenséget bocsáss meg nekünk, Uram. És mi ma meg akarunk térni, Uram. Kijelentem a testvéreim nevében, és a magam nevében, és mindazok nevében, akik egyet értenek, Uram, ezzel az imával, hogy mi ma meg akarunk térni te hozzád, Uram. Mi ma jobban oda akarjuk szánni magunkat neked, és meg akarjuk újítani a veled való közösségünket, Uram. Köszönjük neked, hogy itt van a te jelenléted, és megvan erre a lehetőség. Köszönjük, Uram, a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen.